Beszélgetés a Szentlélek mindennapi jelenlétéről. Simon András grafikussal Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Pünkösd a Szentlélek eljövetele, és ha valahol, akkor én azt gondolom, hogy a művészetnél ez egy különösen fontos élmény, a Szentlélek és a lélek sugallata. Úgyhogy ezért is választottam beszélgető partnerő Andrást. Mindenki ismeri az ő nevét, mindenki ismeri az ő grafikáit. Nagyon érdekes, hogy én készültem egy tematikával, ön pedig fogadott egészen más rajzokkal, mint amit én elgondoltam, hogy fogunk róla beszélgetni. De még mielőtt belevágnánk ebbe az egészbe, ahova szeretnék kijutni a Szentlélekkel és az ő munkájával kapcsolatban, hogy van egy jel, abból lesz egy jelkép, az ön jelképei ezek az egyvonalas grafikák, és az egésznek van egy komplex jelentése. Ha be tudjuk-e járni ezt az utat, vagy rögtön Szentlélekkel induljunk? Ön dönt, kedves András.
Induljunk a Szentlélekkel. Emberi észre felfoghatatlan az a csoda, amit a mennyei atya Jézus és a Szentlélek jelent nekünk, ugyanis mi emberi észre nem tudjuk azt felfogni, hogy hogyan létezik három isteni személy egy személyben, hogy mondjuk ezt rendesen?
Így, ez így jó.
Igen, tehát ugye hogyan létezik három isteni személy egy személyben mégis, az atya, a végtelen jóság, a bölcsesség, a fiú, aki tanít minket, és akinek az egész élete igazából az atya iránti engedelmességből állt, és azt mondta nekünk, amit az atyától látott, és akkor köztük ott van, köztük, vagy bennük, vagy hogyan, nem is lehet helyét meghatározni, hogy a Szentlélek az hol van, hiszen a Szentlélek az én megfogalmazásomban, és elnézést kérek a teológus tudós testvéreimtől, ha rosszat mondok, de azt gondolom, hogy a Szentlélek az Isten szeretetének a csodálatos kiáradása a teremtett világban, és az Isten lüktető szeretete maga a Szentlélek. És azt gondolom, hogy számtalan alkalmunk adódna arra, hogy a Szentlélket, mint szemét is megértsük és magunkban megtapasztaljuk, ha valamilyen belső indításra őszintén valóban át tudnánk adni magunkat annak a csodálatos felismerésnek, hogy az Isten szeret minket, és az Isten a saját szeretetét rajtunk keresztül szeretné közölni a világgal. És aki erre indítást ad, aki ösztökél, aki mérhetetlen kreativitással megmondja annak a módját most, hogy hogyan is fejezzük ki a szeretetünket, szerintem ő a Szentlélek. De emberi szavakkal csak dadogva tudom körülírni, hiszen ezt a csodát nem lehet megfejteni.
Megfoghatatlan, tehát furcsa is, de a lélekről rengeteget beszélünk. Próbáljuk gyógyítani, simítani, hangolni, kapjuk a jeleket, ugye az előbb már említettem, hogy jelekről is lesz majd szó, kapjuk a jeleket, vagy tudjuk értelmezni, vagy nem, a Jóisten szeretete végtelen, és szerintem jó az ön megközelítése, hogy a szent lelken keresztül érkezik hozzánk. Pünkösd ünnepének az ábrázolása, ha most már akkor a jelből a jelkép felé elmehetünk, vagy amiket ön kikészített, na, lássuk, hogy legyen.
Akár talán Pünkösdhöz jól is illene ez a kis versike, amit most szeretnék elolvasni, ami egy belső sugallatból fogalmazódott meg, és így szól: Jöjj, Szent Lélek, töltsd be a lelkem, bűneim salakját égest ki bennem, szelíd társam vagy áradó élet, titokzatos erő, mely szeretni késztet.
Emlékszik-e a pillanatra, amikor ez a vers született?
Nem emlékszem magára a pillanatra.
Vagy a helyzetre akkor.
Az biztos, hogy egyfajta Istenre hangolt csendben született ez a pár sor. Nekem az a nagy adomány jutott a Jóistentől, hogy ha szabad így fogalmazni, és ez nem tűnik talán beképzeltségnek, vagy dicsekvésnek, hogy én úgy érzem, Isten függővé tett magától engem érzelmileg. Tehát én Istent nem teológiai igazságként fogalmazom meg a magam számára, hanem, és én Istent nem annyira tudom, mint érzem. A kettő pedig mondjuk rokonságban áll egymással, de nem annyira az értelmemmel és racionális módon fogom őt fel, hanem sokkal inkább az érzelmeimmel, sejtjeimmel, ha úgy tetszik, tapasztalom őt a jelenben. És ez valahol egy nagy adomány, mert valamilyen módon az Isten sok-sok dologban, apró jelekben, a hétköznap apró csodáiban, hogy folyamatosan kijelenti magát, hogy itt vagyok, hogy veled vagyok, hogy benned vagyok, hogy általad szeretném közölni magam. Milyen mérhetetlenül megtisztelő dolog az, amikor az egész univerzumot kezében tartó Isten az embernek egy személyes sugallatot ad, arra nézve, hogy szeretlek téged, és azt szeretném, ha azt a szeretetet, amit tőlem a szívedbe fogadtál, ezt most az egyéniséget színes jelein keresztül tovább sugároznád, mert én használni akarlak téged.
És milyen nagyszerű dolog az, és talentum az, hogy valaki ezeket veszi, ezeket a jeleket, és úgy veszi, és helyén kezeli a dolgokat. Elmondta az előbb ezt a verset, ehhez van rajz is?
Igen, a rajzok mindig előbb születnek, mint maga a vers, és hát tulajdonképpen belső sugallatra születnek a rajzok is, meg az írások is. Igazság szerint, ha megengedi, még ezt a verset el szeretném olvasni, ami arról szól, ha egyáltalán szabad ezt versnek nevezni, hogy az ember vágyakozik. Vágyakozik az Isten iránt. Vágyakozik a Szentléleknek a betöltése iránt. Tehát ez a kis versike nagyon közel áll hozzá. Jöjj, Szentlélek, áradj szét bennem. Békét hozó viharoddal töltsd be a lelkem. Tégy követeddé, hogy áradjon az élet. Hisz te vagy az egyetlen, ki belülről éltet.
Ez azért nagyon örülök, hogy ezt a verset választotta, mert a Szentlélek ábrázolással kapcsolatban is kétféle megközelítés van. Most kettőt látok itt az asztalon. Egyszer a galamb, a béke,
igen.
És utána meg a lángnyelv. Mind a kettőt használjuk teológiai értelemben is, és az imáinkban is használjuk ezeket a jelképeket. Önnél mind a kettő van, és itt például itt van ez a vihart hozó béke, békét hozó vihar. Hogy is van ez a...
Igen. Áradj szét bennem, békét hozó viharoddal töltsd be a lelkem. Hát ugye az ember mindenféleképpen viharba kerül az élete során, hiszen sok-sok megoldatlan, vagy nehezen megoldható problémával szembesül napról napra. Olykor ezek szakmai, családi dolgok, olykor nagyon súlyos magánéleti gondok, nekem mindegyikben volt már részem. És amikor az ember nyomorúságba kerül, és tanácstalanná válik, és egy szeretethiányos állapotot él meg, akkor rá kell arra döbbennie, hogy talán most furcsán hangzik, amit mondok, és drámaian, de mégis azt kell mondjam, hogy egyedül Isten marad. És akkor ráébredhetünk arra, hogy az életünk legfontosabb kapcsolata végül is az, hogy magunkban, a bennünk élő Istent megtaláljuk, és megragadjuk, és személyes kapcsolatba lépjünk vele. És amikor az ember behívja a viharba az Istent, amikor azt mondja, hogy egyedül ezzel már nem bírok el, Uram, jöjj, kelj fel, ne aludj tovább, mert elveszek nélküled. És az Isten csendet teremt, lecsendesíti a vihart egyetlen szavával, egy gesztussal, egy virtuális öleléssel, vagy szeretet kiáradással, akkor az ember megtapasztalja, hogy igen, itt van, él.
A lélek is ott fog, ahol akar, ugye? Ezt mondjuk is, használjuk is, de én most megint csak visszamennék a kétféle ábrázoláshoz, a galamb és a láng ábrázoláshoz.
Igen.
Mikor melyik? Tudom, hogy nehéz ezt így egy kész alkotásnál megfogalmazni, hogy mikor melyik és miért az, de hát ha van ennek, ha nem is rendje, ha inkább lelkiállapota, ugye lélekről beszélget.
Nagyon érdekes, ha közelebbről megnézzük az én láng formájú Szentlélek ábrázolásomat, akkor mindig elrejtve ott van a galamb is. Ebben is.
Na, nézzük ezt.
Tehát
ja, itt van tényleg, itt van
nálam
benne.
A tűz és a galamb külön nem létezik, nem rajzolok sosem csak lángot, vagy hát galambot azt önmagában igen, de a Szentlélek tüzét, ami annyira egyértelműen a Szentlélek jelenlétét és eljövetelét jelenti, galamb és tűz mindig összetartozik nálam.
És hát akkor itt ezekről is. Ez például nagyon szeretem. Ez egy nagyon praktikus, mind a mellett, hogy a Szentlélek ábrázolása, ez egy praktikus nap. Rajz például.
Hát akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit ábrázol. Egy naptári oldalt a hétfőtől vasárnapig tartó napok felsorolásával, és ebben a naptárban felülről, mint egy beúszik egy galamb a Szentlélek formájában. És a szöveg úgy hangzik, hogy köszönjük, Urunk, hogy nincsenek szürke hétköznapjaink. Csak ajándék időnk van, amely újabb és újabb lehetőséget kínál arra, hogy Szent Lelked által átéljük jóságos szeretetedet, és megosszuk örömünket testvéreinkkel. Hát ha a szeretet lelkét engedjük szétáradni a mindennapokba, akkor azt vehetjük észre, hogy nagyon megajándékozottak vagyunk. Éppen tegnap voltam egy könyvemutatón, és kedves barátom Bojki Laci említette azt, hogy az egyik kedvenc igéje, ami egyébként nekem is az, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Na most, ha valaki beengedi az életébe Istent, akkor, és elhiszi ezt az igét, hogy őt az Isten úgy szereti, ahogy van, és a számára látszólag kedvezőtlen dolgokon keresztül is jót akar az ő életében tenni, akkor az egész napunk végeredményben lehet egy rácsodálkozás, vagy akár egy hálaadás is, hogy lehet, hogy ez most nem sikerült, uram, te tudod, hogy miért. Én nem értem, hogy miért, de én hiszem, hogy ezt is a javamra tetted, vagy hiszem, hogy azért engedted meg, hogy ebből tanuljak, vagy okuljak, vagy jobban és másképp lássak dolgokat, és ha az ember így éli az életét, akkor sosincs egyedül.
És nincsenek szürke hétköznapok, és ahogy itt írja is, igen, például hát ebben a kis jegyzetben. Azért azt mondta az előbb András, hogy általában előbb születnek a rajzok, és utána hozzá a versek. De ez például nagyon összhangban van. Ez se egyszerre készült, a rajz és a vers? Mert ez abszolút összhangban van a kettő egymással. Nyilván mindegyik, csak nehéz elképzelnem, hogy megszületik egy ihletett pillanatban egy rajz, és ahhoz csak később jön a gondolat.
Ez valóban összetartozik nagyon, ez a két dolog, a rajz és a szöveg, de nem tudom már az emlékeimben felidézni, hogy hogyan születtek. A lényeg az, hogy a nőklapját is, amit olykor szívesen forgatok, van egy rovat benne, tanuljunk meg vágyódni azután, ami a miénk. Nem tudom, hogy ezt Simone Weil írta, vagy melyik spirituális tanító, de nagyon-nagyon-nagyon igaznak érzem, és én azt gondolom, és ezt is tapasztaltam sokakkal beszélgetve, hogy nincs olyan ember, akinek az életébe, a szívébe, a testébe, a szellemébe, a lelkébe ne lenne jelen az Isten. De sokan altatják ezt az Istent, mert megengedi. Mert nem testálja ránt magát, nem erőszakolja ránt magát. És mennyire szép lenne, hogyha egyszerűen az életünk ürességét átélve, vagy az életünk drámáját és olykor a haszontalanságát átélve végre ébrezgetnénk magunkban az Istent, hogy uram, szükségem van rád, kelj fel, légy velem, taníts, oktas, buzdíts, bocsáss meg nekem. És akkor az Isten, a bennünk szunnyadó Isten, aki élne, ha engednénk, akkor életre kell, mert a lelkünk megengedi, és kívánja, és kéri. Tehát egy kicsikét erről szól ez a következő versike is, hogy ha vágyakozó szeretettel fordulunk Isten felé, akkor szívünkön is túlcsorduló mértékkel ajándékozza nekünk lelkét, és megújítja életünket. Isten iránti vágyakozás nélkül kereszténységünk szürke hagyománytisztelett és irányul.
Ez napi probléma is. El is hangzik nagyon sokszor, hogy
igen.
Egyfajta hagyománytisztelet, és nem biztos, hogy van mögötte mély Isten szeretet, Istenre vágyodás. Amikor az előbb említette, hogy mindenkiben ott van a Jóisten, csak elő kéne hívni, akkor eszembe jutott, hogy az imánkban sokszor mondjuk azt, hogy adj nekünk békét.
Igen.
De ne hagyj nekünk békét, csak adj nekünk, de ne hagyj békén bennünket. Ezt valahogy most, ahogy ezt mondta, ez jutott eszembe. András, van itt még egy pár rajz, beszéljünk azokról.
Igen, hát nézzük. Például itt van egy alak, amelyből kiválik egy másik alak, aki előre lép ebből a statikus első alakból, fölfelé emeli a fejét, Isten felé, az ég felé, és a szöveg az hozzá, hogy lendülj át régi éned korlátain, és a lélek által megújulva válj jellé. Szeress, hogy élj, élj, hogy szerethessenek. Hát a megújító erő, ugye? Isten lelke képes bennünket megújítani, de semmi sem történik a mi beleegyezésünk és vágyódásunk nélkül. Tehát mondjuk a Balatonra is az ember akkor utazik le, hogyha vágyakozik, azután lássa a vizet, hogy egy jó kávét vagy fagylatot megegyen a Balatonfüredi sétányon, de ha csak az agyába fogad meg a gondolat, és akarattal rászedi magát, hogy én most lemegyek Füredre, nem vágyakozom egyáltalán, nincs is kedvem Balaton se látni, és egyébként sem érek rá, de akarattal elhatározza, hogy elmegy, nem fogja élvezni, mert igazából nem vágyik rá. És az Istennel való személyes kapcsolat is a vágyakozásra épül. A másik csoda viszont az, hogy Isten saját maga a Szentlélek által kelti fel a vágyakozást. Tehát senki nem lehet büszke arra, hogy én milyen jó keresztény vagyok, mert én állandóan vágyakozom Isten iránt, hiszen magát a vágyakozást is az Isten adja. Ilyen értelemben én nagyon megajándékozottnak érzem magam, mert nekem érzelmileg szükségem van a vágyakozásra is, meg a betöltöttségre is, meg keresni Istent, és ha úgy tetszik, akkor a szoknyáját rángatni, hogy Uram, itt vagyok, szólj hozzám, adj ötletet, adj talentumot, és bocsáss meg nekem a mindennapi bűneimért. De ha nincs vágyakozás, akkor nincsen betöltöttség sem.
Valahogy úgy mondta az előbb, hogy függő lett.
Igen. Igen, nekem érzelmi szükségletem az, hogy Istent, aki teremtő gazdám, uram és szerető atyám, Jézus Krisztusban barátom és tanítom és mesterem, a Szentlélekben pedig inspirálom és vigasztalom, szükségem van arra, hogy őket szólongassa. És milyen csodálatos dolog, hogy mondhatom azt, hogy drága mennyei atyám, Jézus nevében kérlek. De mondhatom azt is, hogy Úr Jézus, kérlek, könyörülj rajtam. Vagy Úr Jézus, köszönöm neked ezt a kegyelmet. És mondhatom azt is, hogy Szentlélek, Úristen, köszönöm, hogy ihletet adsz, hogy ötletet adsz, hogy segítesz nekem, hogy kifejezzem a gondolataimat, az érzéseimet.
Az elején úgy kezdtem, hogy jel, jelkép, jelentés. Az első kettőt azt úgy átbeszéltük már, de a jelentése a rajzoknak. Tehát amikor ihlet érkezik, neki lát rajzolni. Elővesz azért szentírási részleteket, teológiai meggondolásokat, vagy az egész teljesen szabadon áramlik önben?
A teológusokat nagyon tisztelem, a teológiát, mint tudományt nagyon nagyra tartom, de én félek tőle, mert ezek elsősorban racionális képességeket vesznek igénybe, én pedig, hogy úgy mondjam, nem vagyok egy nagy ász ebbe a tekintetbe. Vagyis a lexikális tudás elsajátításában sosem jeleskedtem. Sokkal inkább inspirált és foglalkoztatott az a tudás, ami valamilyen titokzatos belső forrásból buzog fel az emberben. És én erre a tudásra hagyatkozom, mert végeredményben ez kimeríthetetlen. És ha úgy tetszik, és hogy megint csak nehogy szerénytelennek tűnjön, de hogy ez hitem és reményem szerint közvetlenül Istentől jön. Amivel én nem mondom azt, hogy helyes gondolatokat fogalmazok meg, és teológilag teljesen helytálló mindaz, amit leírok vagy rajzolok, de mivel Istentől kérem és Istenre hangolva próbálom lerajzolni és leírni a gondolataimat, az érzéseimet, ezért merem azt gondolni, hogy amikor sikerül egy olyan rajzot vagy szöveget írni, amiből mások is tudnak lelkileg táplálkozni, ami buzdítja őket, felvidítja őket, ami elgondolkoztatja és önmaga mélyére vezeti őket, hogy akkor az Istentől jön. Tehát én elsősorban egy ösztönös alkotó vagyok, aki tudatosan figyel arra, hogy ezt az ösztönét el ne nyomja magában.
És mások is veszik, jól értik ezeket a dolgokat. Most én arra nem emlékszem, hogy az ön alkotói életében rögtön úgy volt, hogy született egy rajz, és aztán egy vers is hozzá, vagy ez a vers megverselés, ez későbbi ihletésnek az eredménye?
Elsősorban én grafikus vagyok, tehát az én elsődleges önkifejezési eszközöm az a rajz, és később jött csak az az ötlet, amikor a családom jövedelmét is szerettem volna valamilyenképpen kicsit kiegészíteni, hogy ha ezeket a rajzokat megjelentetem könyvjelzőkön, akkor a könyvjelző felső felében elfér a rajz, az alsó fele pedig üresen marad, ha nem írok oda gondolatot. És aztán fölbátorodtam, hogy a saját rajzaimhoz talán én tudok legautentikusabban gondolatokat, érzéseket fűzni, és igazából így születtek a gondolatok, amik aztán megjelentek az Életed üzenet című könyvben, mert a könyvjelzők megelőzték a könyv megjelenését, de az emberek annyira szerették ezeket a könyvjelzőket ajándékba adni egymásnak, hogy gyakorlatilag elfogytak náluk. Elfogyott a készletük. És akkor tőlem kérdezték, hogy András, milyen könyvjelzők vannak még, mert mi mindent elajándékoztunk, nem készítene egy katalógust. Gyakorlatilag ennek a katalógusnak a ötlete vetette fel a könyvnek az elkészítését, és gyakorlatilag egy könyvformájú katalógusban aztán így adtam ki ezeket a rajzokat és a gondolatokat.
Hát végül is akkor a gondolatok később csatlakoztak,
igen,
a rajzokhoz.
Igen,
az egy,
igen.
Szintén egy kellemes ihletett állapot, hogy ezeket ilyen jól meg tudta fogalmazni, és akkor visszatérnék arra a tegnapi könyvbemutatóra, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Legyen az egy rajz, egy könyvjelző, igen, egy album, mindennel ki tudják fejezni Isten iránti szeretetüket. A pünkösd egy kicsit más jellegű ünnep, mint a születés és a feltámadás, hiszen az a kettő azért valami fizikai jelentést is tartalmaz, a Szentlélek, a pünkösd az egy egészen más tartalmú ünnep. Amikor készülődünk pünkösdre, vagy már be is értünk a pünkösdi időszakba. Arra kérdeznék rá, hogy az ihlet, az teljesen váratlanul jön, a Szentlélek váratlanul látogatja meg az embert, és ad vonalakat a kezébe és a fejébe?
Nem, én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy ahhoz, hogy gondolatok érkezzenek az ember agyába és a szívébe, ahhoz el kell csendesülni. Tehát az én felelősségem az, hogy kicsit Szent Jánosra utalok most itt, hogy egyengessem, készítgessem az Úr útjait, ösvényeit, ami magam felé azt a kötelezettséget jelenti, hogy ha én bármi nemes, szép dolgot szeretnék megfogalmazni magamba, akkor nem magamra számítsak, hanem a csendnek arra a végtelen gazdagságára, amit végül is az Isten a Szent Lelken keresztül termékenyít meg. Tehát nekem akkor el kell csendesülnöm. És lehet, hogy ezt meditációnak hívjuk, lehet, hogy egyszerűen elcsendesedésnek, de amikor az ember magányosan ül az Istenre hangolt csendben, akkor ott történnek a dolgok.
Ennek van egy fix helyszíne, vagy bárhol?
Ez bárhol
ki történik. Tudja magát emelni ebből az űrzavarból,
hát, ugye,
amiben
van
élünk.
Külső csend, meg belső csend, de ha az ember nagyon erősen koncentrál és vágyakozik Isten iránt, akkor egy zsúfolt aluljáróban ugyanúgy utolérheti őt az ihlet, mint bárhol máshol. Tehát ugye, mikor valaki egy megbízást ad nekem, és kérdezi, hogy hát mire számíthat, akkor sokszor megmondom neki, hogy én Istennek alávetett ember vagyok, ugyanúgy, mint a római százados. Tehát, hogyha az Úr méltat engem arra, hogy adjon ötletet, kreativitást, hogy mondjuk azt a logót megtervezzem a megrendelőnek, akkor meg fogom tervezni, ha pedig nem, akkor nem veszem magamra azt a terhet, hogy ja Istenem, én tehetségtelen vagyok, és nem tudom ezt megtervezni, hanem be kell látnom azt, hogy ehhez most nem kaptam ötletet.
Ilyen formán határidőt sem tud bevállalni akkor, András, mert hiszen ki tudja, mikor jön az ihlet. Hagyja egy kicsit a gyakorlati részét is nézzük a dolognak.
Nem, ezzel nem igazán szoktam foglalkozni. Van már ugye 30 éve vagyok a pályán, és azért kialakult egy olyan fajta rutin, aminek az alapján azért az ember megbízhat abban, hogy a jó Isten segíteni fog neki. Ha pedig nem, akkor azt be kell vállalni. Egyébként a Szentlélekkel kapcsolatban egy fontos kis szöveget, még ha megenged, akkor hagy olvassak el. Így szól. A Szentlélek csak azokban tud hatékonyan működni, akik nem akarják állandóan az értelmük ellenőrzése alá vonni, és így megrostálni Isten rájuk vonatkozó terveit. A Szentlélek nem a tradicionális egyházak lelki sugár útjainak intézményesített fényoszlopa, hanem vidáman lobogó fákja azok kezében, akik tűz és ember közelben járnak a szeretet ösvényén.
Ez nagyon szép végszó, András, de egy zenét kérnék szépen még elköszönésképpen a hallgatóknak. Mit küldene? Mi a kedvenc zenéje? Pünkösdi téma, vagy valami egészen más legyen?
Hát most nekem rögtön Ravel bolerója jutott eszembe. Egyébként ez talán azért is jó a Szentlélek kiáradását ábrázolni, mert egy egészen egyszerű kis taktusból fejlődik egy kis virágmagnyi taktusból, ütemből fejlődik egy gyönyörű, szép, virágzó, csodálatos fa vagy bokor, ami azt jelzi, hogy Isten, ha ráállunk az útra, és elkezdünk azzal a kezünkbe került apró kis lángocskával világítani, ráfigyelve éljük az életünket, akkor abból a lángból egy mágia lesz majd, egy igazi világító tűz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Íme bizonyság, hogy dolgozik a Szentlélek, mert Ravel Borello zenéjét hallgatva azt mondta András, miközben a hallgatók ezt hallgatták, András azt mondta, hogy hát ez is tényleg úgy van, ahogy mondja, a gondolatok lefedik tényleg a zene és a Szentlélek hasonlatot, de van még egy zene, és legyen inkább az a legeslegutolsó leköszönőnk.
Igen, hát az az örömért, hogy Bojki László barátom, aki nagyszerű zenész, a fesztivál zenekarnak a muzsikusa, lelkivezető író, ő megzenésítette az egyik Szentlélekről szóló pici kis versecskémet, és ezt már közös előadásunk alkalmával le is játszottuk két alkalommal imár a közönségnek, és azt gondolom, hogy talán ezzel búcsúznék el a kedves hallgatóktól, mert úgy érzem, hogy a zene is és a szöveg is szépen kifejezi azt, amiről beszéltünk itt az előbb.
Most már tényleg leköszönő zeneként meg fogjuk hallgatni. András, még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Követed bír, hogy áradjon az élet,
Simon András grafikussal Perccel Éva beszélgetett.